Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, mint följegyezve találjuk Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írott első levele 4. fejezetében, a 13. verstől a 18. a következőkét. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a fő angyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, lassan-lassan véget ér ez az egyházi esztendő is, befordultunk a cél egyenesbe, az utolsó 3 vasárnap elválik azoktól a vasárnapoktól, amelyek idáig kísértek bennünket a maguk gondolataival, mondandójával, igéivel, és ez az utolsó 3 vasárnap mindenek célja és kimenetele felé vezet bennünket. Nem számoljuk már a vasárnapokat, hanem névvel illetjük. Ítélet, reménység és örök élet vasárnapja ez a 3, amely a végső cél felé fordítja a figyelmünket. Így indulunk most ezen az úton, az utolsó szakasznak az útján, ami azonban fölemeli a tekintetünket, nem egyfajta végső cél, valamiféle elmúlás vagy halál felé visz, hanem sokkal inkább az élet felé. Ezek azok az alkalmak, ezek azok a vasárnapok, amelyek megmutatják számunkra, amelyek elmondják nekünk, hogy igen, van célja, van kimenetele az életünknek. És olyan különös, hogy az egyházi esztendő rendjében többnyire november hónapra esnek ezek a vasárnapok, arra a hónapra, amikor kiemelten is elhunyt szeretteinkre és saját mulandóságunkra gondolunk. Milyen érdekes ennek a hónapnak az éve így az egyházi esztendő rendjében. Először az első napokban temetők csendje, az emlékezés fájdalma vagy szomorúsága az, ami leginkább körülvesz bennünket. Gyulladnak az apró mécsesek a sírkertekben, hogy a világ világosságára, Jézusra emlékeztessenek, de mégis ott vannak az emlékek, ott van a veszteség, a gyász a szívünkben. És ahogy ez a szomorkás, egyre komorodó hónap a maga növekvő éjszakáival talán ezt az érzést erősítené bennünk, akkor szólal meg az egyházi évrendjében, az utolsó 3 vasárnapban, egyre hangosabban, egyre erősebben és határozottabban. Nem a temetők csendje, nem a sírkert, nem emlékkövek idővel megmohosuló pusztulása az, ami vár bennünket, hanem az örök élet, az üdvösség. Isten ezt készítette az ember számára. Nem akarja, hogy a halál és a mulandóság legyen osztályrésze, hanem még látszólag bennünket körülvevő fizikai sötétségben is, az egyre nyúló éjszakák üzenete ellenére is az életet, a fényt, az örökké valóságot szólaltassa meg. Ez az Isten akarata. És ezt ünnepli az Isten népe. Mert igen, bármennyire is külsőségeiben, liturgiájában vagy liturgikus színében nem tűnik másnak, mint a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapok sora ez a néhány. Mégis ez egy ünnep. Ennek ki kell emelkedni, ennek ki kell ragyognia az egymás után következő évközi vasárnapok sorából. Igenis ünnep, hogy van célunk. Igenis ünnep és öröm, hogy van távlatunk. Ez egy nagyon fontos dolog, ez egy nagyon fontos része az életünknek, a hitünknek, a gyülekezeti létünknek, az előretekintés, cél megünneplése. Pál apostol tesszalonikai gyülekezete különösen is sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel. És nem véletlen, hogy az óegyház kora óta az epistolai ige ez a most fölolvasott szakasz. És egyáltalán a tesszalonikai kérdés, a Pálnak a tesszalonikaiakkal való kapcsolata köztudottan, nagyon hangsúlyozottan foglalkozik ezzel a kérdéssel, az utolsó időknek a kérdéseivel. Ebben a gyülekezetben voltak olyanok, akik úgy gondolták koruk kereszténységének megfelelően, az akkori váradalmaknak megfelelően, hogy már nem kell sokat várni. Mindjárt itt van az a nap. Mindjárt elkövetkezik az ítélet. És voltak olyanok, akikben ez azt a szélsőséget generálta, hogy teljesen elhagyták a hétköznapi dolgokat. Nem foglalkoztak már azokkal a kézzelfogható dolgokkal, amik a feladatuk lett volna. Azt mondták, hogy már nem is kell dolgozni, már nem is kell beleállni abba a hivatásba, amiben vannak, erre a kis időre már nem érdemes. Inkább forduljunk az Úr felé, úgyis mindjárt itt van. És ezt a szélsőséget kell Pál apostolnak kezelnie többek között, és elmondani azt, hogy ennek is van rendje, mint az egész világnak. Ez is igen, be fog következni. Megvan a módja, az útja, ahogy ezt az Isten megszabta. De ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell foglalkozni mással. A keresztény ember várakozása, a keresztény ember célra tartása, cél felé való figyelme és igyekezete nem semmittevés, hanem igenis éberség. Igenis egy olyan magatartásforma, egy olyan életforma, ami úgy kell fel minden napon, hogy akkor is teljes életet él, hogyha aznak kell számot adnia. Mert az életünk nem attól függ, hogy mi mikor gondoljuk ennek az eljövetelét. Az életünk az Isten akaratától, az Isten rendjétől, a Krisztus evangéliumától, a kegyelem igéjétől, az Isten kegyelmes szeretetétől függ. És annyit tudunk, hogy ő ennek a beteljesedését akarja. Annyit tudunk, hogy ő ennek a maradéktalan érvényre jutását akarja. Ez az ő célja. És ilyen értelemben, hogyha tudjuk, hogy e felé vezet minket, tudjuk, hogy ez a mi utunk, akkor bármikor bekövetkezhet, bármikor eljöhet. És ettől még élhetjük az életünket. Sőt, életünkkel tanúskodni kell arról, hogy a mi várakozásunk az nem valamiféle tétlen nézelődés, valamiféle lődörgés, aminek nincsen célja. A mi várakozásunk, az Isten ítélete, az ő reménysége, az örök élet felé, igenis egy aktív, egy cselekvő életforma. És amikor ezt tisztázza Pál apostol a tesszalonikaiakkal, amikor megosztja velük ennek igazságát, akkor írja le többek között ezeket a sorokat, míg ennek is megvan a rendje a világban. Ez nem valamiféle végső káosz, végső kiismerhetetlen kavarodás, amiből majd valami kinő. A teremtés sem volt az. A világ teremtése is egy csodálatos, tudatos, isteni terv és alkotás volt. És mindennek helyreállítása, az új ég és az új föld, annak eljövetele, az is egy tudatos, csodálatos, isteni terv és akarat. És ahogy részei vagyunk a teremtettségnek, ennek az életnek, amit Isten nekünk ajándékozott, ugyanúgy részei leszünk az eljövendőnek is. Ez nem egy váratlan dolog, nem egy kiismerhetetlen, kikutathatatlan dolog. Váratlan persze, nem tudjuk az idejét, az óráját, még Jézus sem tudja megmondani a tanítványoknak. De az, hogy eljön, és az, hogy ebben részesülhetünk, az, hogy ez vár ránk, ez olyan igaz, ez úgy valóság, mint a teremtett világ, a teremtett életünk, amit élünk. Krisztusban ez a jövő is ugyanilyen biztos, ugyanilyen eljövendő célunk. Hogy ne ünnepelnénk hát? Hogy ne örülnénk annak, hogy mi így élhetjük az életünket? Nem mulandóság rettentése alá vetve, hanem ezzel a távlattal. Azonban nyilvánvalóan tudni kell azt is, hogy ez az egész eljövendő, ez a réginek a megítélésén, elítéltetésén keresztül vezet. Mert az, hogy új ég és új föld jön, az a réginek az elmúlását jelenti. Az, hogy valami egészen különleges létformában, valami Jézus feltámadása utáni különleges létformában élünk, ez is ennek a mulandó bűnnekkel terheltnek a megítélését, a hátrahagyását jelenti. És az, hogy ebben reménykedhetünk, hogy ebben vigasztalódhatunk, ez megítéli mindazt a vigasztaló szót, mindazt a hamis reménységet, amivel talán áltatjuk magunkat. A jövő eljövetele az Isten céljának az elérése, az ítéleten keresztül vezet. Megítéltetik a létünk, megítéltetik a világ, megítéltetik minden hamis reménység. És eljön az új, és ezen át kell lépnünk. Ezen túl kell lépnünk, nem úgy, hogy nem törődünk vele, hanem úgy, hogy magunk is részesei leszünk. És ez lehet, hogy talán megriaszt. Lehet, hogy talán egyből előhozza a lelkiismeretünkből azokat a gondolatokat és kérdéseket, hogy mit tudok én majd oda tenni az Isten színe elé, mivel tudok megállni előtte, mi minden fog előjönni, amit talán most el tudok titkolni, de ott minden lepel lehull. Az apokalipszis szó, amivel illetjük a Biblia nyomán Ezzel a görög eredetű szóval ezt az utolsó pillanatot nem jelent mást, ha szó szerint lefordítjuk, mint lelepleződés. Nem világkatasztrófát, nem világvégét, nem ilyen manapság divatosan megfogalmazott dolgokat jelent az apokalipszis. Nagyon egyszerűen csak ennyit, lelepleződés. És a lelepleződés után mi lehet az ítélet? És amikor ennek kétsége, ennek rettentése talán elfogja a szíveket, amikor abba gondolunk bele, hogy ez valahogyan nem túl élhető, ez egy rettentesen nehéz dolog, akkor szólal meg ez a biztató szó, akkor bátorít bennünket Pál apostol, akkor olvashatjuk a tesszalonikaiakhoz írt levélnek ezt a részletét, és megerősíthetjük a szívünket. Mert amit mond ebben az apostol, kimondva, kimondatlanul, az azt jelenti, hogy ami eljön, az valami teljesen új lesz. És ami eljön, abban Jézus lesz a középpont, abban az Isten lesz a meghatározó. Nem egy új világkorszak, nem egy új történelmi korszak az, amiben átléphetünk az ítélet után. Nem egy mulandó történelmi kor az, ami majd eljön a mostani mulandó történelmi korok után. Hanem azt mondja, azt hangsúlyozza az apostol, hogy ennek az egész eseménynek a középpontjában, a kiinduló pontjaként, mozgató rugójaként az Isten teremtő ereje és az ő szeretete áll. És ez már óriási békesség és a megnyugvás lehetősége, esélye, hogyha az ítéletre nézünk. Az Isten jön, és ő olyan mérlegre állít bennünket, amint tudja, hogy ha nem tudnánk megállni a magunk erejéből, a magunk képességeiből, akkor is valahogy ott legyünk rajta. Ő ismer bennünket, ő tudja minden gyengeségünket, tudja a lelkiismeretünk furdalását, titkolt bűneinket, tudja, hogy az ítéletben nem állhatnánk meg magunktól. De ezért küldte az ő fiát. Ezért van megváltás, ezért van Jézus Krisztus és evangélium ebben a világban mind a mai napig, hogy az az új, amit ő elhoz, és amiben a régi megítélésével léphetünk át, az nem a mi érdemeinken múlik, az nem a mi jó cselekedeteinken múlik, hanem egyedül az Isten kegyelmén. Ő csak úgy tud újat teremteni, hogyha ő tisztít meg bennünket arra, hogy alkalmasak legyünk az újra. Mi nem tudjuk megtisztítani önmagunkat, nem tudjuk bűntelenné tenni önmagunkat, nem tudunk visszakerülni a teremtettség édeni állapotába a bűneset elé, mert mi utána élünk. Egyedül az Isten képes erre. És ahogyan Pál mondja, minden mondatában ott van az Úr neve, az Úr szava, a Krisztusra mutatás. Ez az új, ez ebben a kegyelemben születik. Ebben a kegyelemben lép elő, és ez a kegyelem az ítéletnek az alapja. A másik, ami nagyon fontos és nagyon lényeges, ki bontakozik ebből az igéből. Nem csak az, hogy valami újat hoz az Isten, valami tökéletest, valami teljeset, hanem ez elkerülhetetlen és egyetemes, generális, mindenkire vonatkozik. Hiszen írja itt az elhunytakat és az élőket. És ez a két nagy csoport gyakorlatilag a teljes embervilágot öleli föl. Minden nemzedéket, aki a világban van. Ugye itt a föltámadás rendjéről beszél, és azt írja, hogy az élők nem fogják megelőzni az elhunytakat, mindenki részesül ebben az újjá teremtettségben. Mindenkinek oda kell állni az ítélőszék elé. És akkor mindenki ott van, egyetemlegesen. Előttünk járók, és mostaniak, és hozzánk képest, amíg még enged a világnak Isten éveket, évtizedeket, korokat, az utánunk jövők is. Nem lehet elkerülni. Nem lehet azt mondani, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Nem lehet azt mondani, hogy nekem ehhez semmi közöm nem volt, én ebből úgyis kimaradok. Az új, az eljövendő, és azt, hogy ehhez meg kell ítélni a régit, a múltat, ez egyetemes, ez mindenkire vonatkozik. És éppen ezért nagyon fontos, hogy miben bízva tudunk odaállni az Isten színe elé. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne érjen váratlanul bennünket ez az egész. Mert nem mondhatja senki, hogy ebből nem kér. Mindenki megáll az Isten színe előtt, mindenki számot ad az életéről, és éppen ezért hirdettetik az evangélium, hogy számadásunk teljes és egész legyen. Hogy számadásunk a Krisztusba kapaszkodjon. Hogy számadásunk az Isten kegyelmébe alapozódjon és gyökerezzen. És akkor meg tudunk állni. Akkor nem lesz váratlan ez az ítélet. És akkor bátran hátra tudjuk hagyni régi bűneinket, régi romlottságunkat és mulandóságunkat. És meg tudunk állni az Isten színe előtt. És pont ezért a két csodálatos üzenetért, amit itt ki tudtam emelni ebből az igéből, hogy jön az új, és mindenki a részese lesz, és meg lehet állni ebben, és részesülni lehet ebben, éppen ezért tudja leírni Pál ezt az utolsó mondatot, ezt az utolsó sort, amit fölolvastam az igéből. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel a igékkel. A világ vége nem egy rémség, nem egy globális horror, nem egy akciófilmben parádésan megalkotott végpusztulás. Mert ezzel nem lehetne vigasztalni. Mert ezt ki akarná átélni? Ki akarna részesen lenni egy ilyen pusztulásnak? De ki beszél pusztulásról? Az Isten életről beszél. Az Isten jövőről beszél. Az Isten tökéletességről, örök létről, az élet diadaláról beszél. Jézus Krisztus keresztje és szeretete ugyanerről az isteni szeretetről beszél. Erről a bizonyosságról beszél. Senki nem beszél pusztulásról. Az új, ami megítéli a régit. Az új, ami mindenkire vár, ez bizony az életnek, az öröknek, a tökéletesnek a diadala. És ezért vigasztaló szó, még az ítélet szava is. Ezért vigasztaló szó még az is, hogy igen, eljön ez a pillanat, a főangyal harsonája, a riadó hangja, ahogyan írja Pál. Igen, ezzel lehet vigasztalni, mert ez a jövő kezdete, a kapu megnyílása, az öröklét első momentuma, első század másodperce, amiben azonnal megszűnik az idő, mert az örökhöz nem kell idő. A múlhatatlan nem kell mérni. Az elmúlhatatlan mindig megmarad, mert Isten ott lesz, aki minden mindenekben, és mi az övéi is ott lehetünk. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe után, utolsó előtt itt előző vasárnap, ítélet vasárnapja, figyelmeztet a megállásra, figyelmeztet a készülésre, figyelmeztet arra, hogy igenis van célunk, és afelé haladunk, és ezt ne tévesszük soha szemünk elől. És ezt a célt legjobban az Isten kegyelmén és szeretetén keresztül szemlélhetjük. És nem kell félnünk megítélni napra nap a tegnapit, az elmúlt rosszat, a hátunk mögött hagyottat. Nem szabad félnünk, mérlegre tennünk naponta az életünket. Mert tudjuk, hogy van az a kegyelem, ami ezt az egészet meg fogja bocsátani, ezt az egészet föl fogja emelni, és megajándékoz Krisztusért az újjal. Ne féljünk átélni napra nap régi megítélését, örömmel fogadni az új napot és az új kegyelmet, és tudni, hinni, hogy egykor ez az Isten nagy napján majd ki feszül, ki merevedik egy örök állóképpé, ahol minden a helyén lesz, ahol minden tökéletes lesz, ami bennünket is vár az Isten szeretetért és kegyelméért. Az ítélet nem pusztulás. Az ítélet élet. Örök élet, múlhatatlan, üdvös Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te ismersz bennünket, hogy te tudod erőtlenségünket, tudod gyengeségeinket és bűneinket. De hálát adunk azért, hogy elsősorban neked kell számot adnunk, mert ismerjük atyai szíved tökéletes szeretetét, és azt az ítéletet, amellyel hátad mögé vetett bűneinket Krisztusért, és új kezdetet adsz nekünk. Add, hogy ne féljünk számot adni mindarról, ami terhel bennünket. Add, hogy megérezzük, hogy a régi letétele az új kezdete, te benned, itt napról napra, és nagy napod után odaállt, örökkön örökké. Amen.